Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Folytatódik a Monitor délután, a közös rádiózás. Hát ma van minden, mert van vitorlázás, lesz síelés, a kettő között lesz egy kis hideg, és lesz egy kis autózás. Az MHC Mobility üzletfejlesztési igazgatója, vezetője Lakatos Gergely van itt a stúdióban, és hát hideg, ugye most ezt idézzük először, meg a villanyautózást, meg a pályázatokat, meg hogy ez kinek jó, van-e pályázat, milyen pályázat van, egyéneknek, vállalkozóknak, sok minden témát érintünk, de indulunk a hidegből, a mínusz 30-ból, de ez csak Amerikában, itt csak mínusz 10 volt.
Üdvözlöm én is hallgatókat, igen, hoztam egy érdekesebb hírt, amit magyar média is több helyen fölkapott, ugye Chicagóban nagyon nagy mínusz tört be, mínusz 30 fok fölé is ment a mérséglet, és nagyon sok elektromos autótulajdonos megelepődve látta, hogy be se indul az autója, mert annyira lemerült az akkumulátor, hogy még a töltőállomásig se jutottak el. Igen, de amikor az ember valamit vásárol vagy használ, akkor tisztába kell kerülnie a szélső értékekkel, ugyanúgy, mint ahogy kitapasztaljuk, hogy amikor mondjuk felvillan a hagyományos autóba a kis benzinkút, hogy menjünk tankolni, akkor vajon még mennyit lehet vele menni? Ezt valaki kikísérletezik, valaki gyorsan megy tankolni. És hát itt a legnagyobb tanulás gyakorlatilag a vezetési stíluson túl, ugye, hogy ezek nagyon gyorsan tudnak gyorsulni akár, az, hogy az akkumulátor mire képes. És itt a legjobb szempont, amit megjegyez az ember, hogy azt tudja az akkumulátor, mint az emberi test. Tehát ugyanaz a hőtartomány az, ami neki jó, amiben jól tud teljesíteni, és picit melegebb van, akkor már hűteni kell, akkor az ember ugye elkezd izzadni, akkor már a sport teljesítménye csökken, és ha elmegyünk hidegebb irányba, akkor ugye lemerevszünk, és az ember beszélget egymászokkal, akkor tudja, hogy egy idő után bármennyi zoknit, bakancsot, ruhát magára vehet, az a fagyhalál elkerülhetetlen. És ugyanez igaz az akkumulátorokra is, hogy ők ebbe a 18-20 fokos tartományba tudnak egyrészt optimálisan jól működni, és a tesztek is erre vannak, tehát a hatótáv tesztek is, kapacitás tesztek is erre vannak szabványosítva. Tehát nem csal a gyártó, hogyha azt írja ki, hogy ennyi a VLTP, mert ő azt a szabványon keresztül ezt le tudta megcsinálni. Az más kérdés, hogy ez a hétköznapban...
De ez mínusz 30-ban nem igaz magyarul.
És a legtöbb mérés azt mutatja, hogy mínusz 20 foknál már 50%-ra csökken a kapacitás. Ez nem az, hogy még bekapcsoltuk a fűtést, vagy milyen hangerővel hallgatjuk a zenét, hanem csak simán az, hogy az akkumulátorban a részecskék mondjuk így hogyan tudnak mozogni, vagy hogyan nem, és tényleg ez az emberi test hasonlat a legjobb, bemerevszik a történet, és egy idő után ez a mínusz 20 foktól, ha még lejjebb is, mint az akkumulátor, akkor lehet ebbe fagyhalál, és akkor ezt gondoljuk úgy el, mint hogy ujjaink vannak, és akkor a kis ujjunk lefagy. Tehát, hogy még az akkumulátornak az egyötöde úgy véglegesen elhal, amit modulomként ki lehet cserélni.
És hát ráadásul ott a Chicagóban, hogy a töltők is lefagytak, akkor áramkimaradás is volt, tehát sok minden bénította ezt a fajta mobilizációs lehetőséget.
Igen, nyilvánvalóan, tehát hogy most itt nem kell kárőr rendelni, hogy elektromos autó, meg minden, ezek új dolgok, amiket tanulunk. Meg kell tanulni, és nyilván ez a töltőhálózatnak is egy fejlesztendő területe akár, hogy legyen rajta esetleg egy olyan légkondicionáló plusz-minusz tartományba. Igen, vagy a töltőkre, amivel esetleg ezeket az extrém dolgokat meg lehet oldani.
A másikért meg én küldtem át neked, de csak érdekesség kedvéért, meg azért nem mondtad, hogy van egy ilyen villanyautótok, vagy elektromos autótok, amire vártok egy alkatrésze már jó pár hónapig.
Igen, ugye,
jól
emlékszem,
hogy a Hertz lecsökkentette a Tesla flottáját a harmadával, mert hogy alkatrész problémák, meg javítási idő hosszúság, és ez nem tudott eléggé pörögni az autó.
Igen, szerintem itt két dolgot érdemes nézni, az, hogy tőzsdei cégről beszélünk, ahogy munkás beszéltünk a tőzsdei cégekről, és ők mindig szeretnek nagy dolgot bejelenteni, mert a hírérték az mindig befolyásolja a tőzsdei értéküket, és általában nyilván olyat jelentenek be, amitől azt várják, hogy pozitívan nő a részfény árfolyam. És ez vissza kell menni odáig, hogy 2021 októberében jelentette be a Hertz, hogy nagy mennyiségű flottát 100 000 elektromos Teslát fog vásárolni 2022 végéig.
100 000?
100 000-et. Ennek hírnek a hallatára a Tesla pár héten belül elért az 1 trilliárd dollárnyi piaci kapitalizációt, és ennek mindenki nagyon örült a Tesla részvényeseknél. Majd egy hónapra rá, novemberben kiírta az Elon Musk a Twitterére egy kis csinos üzenetbe, hogy amúgy a Hertzen nem írtunk alá semmit papíron. Tehát, hogy ezek a szándéknyilatkozatok, ezek ugyanazokba a témákba esnek, amikor mondjuk egy pápának, a pápának félreértelmezzük azt, hogy akkor mit, hogyan ő enged meg a jövőben, vagy sem, és az mire lecsapódik hozzánk, az ugye átalakul, vagy amikor itt-ott politikusok bejelentik, hogy itt mi készül, mi épül, ameddig nincs benne a magyar közlönyben, addig tudjuk, hogy az még lehet így is, úgy is, mert változnak a dolgok. Szóval ez az egyik része, hogy ez egy szeretnek hangzatos bejelentéseket tenni. A másik része pedig az, ami mennyire szaladunk előre az időben. Amerikában az összes regisztrált autónak 0,8%-a, közel maximum 1%-a a teljesen elektromos autó. Amerika jóval lassabb tempóban adoptálja az elektromos autókat. Ő 2030-ra a Biden kormányzat azt javasolta, hogy 50%-nyi szinten legyen az új eladott autó, tehát nem 100%, mint Európában, hanem egy feles ütem.
Pontolva haladnak.
Igen, és a másik irány pedig az, hogy ehhez képest ugye a Hertznek meg 10%-ra vagy 11%-ra növelte az elektromos elemet, tehát ebben egy picit úgy mondom, hogy az amerikai átlaghoz előre szaladt. És akkor ebből már nagyon sok minden olyan jön, ami jól választotta ki a Teslát, mert nekik van a legtöbb töltőjük, tehát hogy nyilván olyan autót válasz, amit már lehessen tölteni, viszont a Tesla egy picit a szervizhálózatban, meg az alkatrész utánpótlásban egyrészről lemaradozik, tehát hogy ő sokkal nagyobb fókusz tesz arra, hogy a töltőhálózat meglegyen, ami nagyon helyes. Viszont a másik oldalról megint itt jön az, hogy egy ember használja az autót, egy cég használja egy autót, vagy pedig kulcsos autóként boldog-boldogtalan. Mert nyilván itt mi volt a szervizköltségnek a nagy hátterében, az, hogy mindenki kikölcsönzi, próbáljuk ki, hogy tényleg 3 alatt gyorsul, lesz 100-on tényleg önvezető az autó, és ezekből nagyon sok baleset összejön. És ugye Tesla büszke arra, hogy gyorsan gyártja az autóit, mert hogy nagyon kevés komponensből épül föl. És viszont ez jelenti azt is, hogy a kevés komponens, hogyha egy komponenst megtörsz valahol, akkor az egy nagy komponens, amit megtörtünk, tehát a torta szelet az nem 50-re van vágva, hanem mondjuk 10-re, akkor sokkal...
De ezek fontos szeletek.
Nagyobb, igen, de és akkor sokkal nagyobb egyben a szervizelési költség. Tehát ebben nyilván ez inkább a Hertznek az alulmérése volt, és nagyon fontos az a része is, amit mi is mindig hangsúlyozunk, hogy ez lehet, hogy kerekeken gurul, de ez egy másik műfaj, mint a belső égésű autó. Másképp kell vezetni, másképp kell kigyorsítani, fékezni, másképp kell ezt használni. Tehát, hogyha ezt eleve egy pár szó biztos teljes kölcsönöztél autót, odaadják a kulcsot, ott áll a C204-es parkolóba, pitty, mert hogy megszoktad, de hogyha még soha nem vezettél elektromos autót, akkor ez minimum egy pici betanítást igényel. És ez valószínűleg a átadási folyamatból kimaradt, és sokan, akik először ültek be kíváncsiságból, azok
oda tették
magukat, jó értelemben, rossz értelemben egyaránt. De most pont egy kollégám volt kint Amerikában, ők is Teslát béreltek, és nagyon pozitív volt. De ők itthon is már használnak elektromos autót, tehát tudták,
tehát
hogy...
volt jártasságuk.
Igen.
Na jó, hát akkor ennyit a hírekről, és akkor pályázat, ugye? Villanyautó, elektromos autó pályázat.
Igen.
Azt mondtad, 3 fő kérdés van, hogy miről szól a pályázat, kinek jó, előnyök, hátrányok, és hogy flottás pályázat lesz-e vállalkozókat. Mi Igen. érinti majd, és hogy érinti
a
majd.
Fontos az, amit ilyen 30 milliárdos pályázatként beszélünk, hogy ez vállalkozások számára van most kírva, tehát ebből a magánszemélyek ki lettek zárva. A másik irány pedig, ami fontos, hogy ez ugye 4 millió forintos támogatást ad személyautóknál nettó 20 millió forintig, haszongépjárműveknél nettó 25 millió forintig. A maximum 4 millió forint támogatás az akkukapacitáshoz van kötve, tehát 2,4 és 4 millió forint között attól függ, hogy milyen akkumulátor nagyságú autót veszünk. Ebből egyébként már több cikk is lejött, hogy árérték arányba, mit hogyan érdemes venni. Nyilván itt is, ahogy így visszatérve a Herces Tesla sztorira, itt is az első kérdés szerintem az, hogy oké, hogy van 4 millió forint ingyen, és akkor erről majd kitárunk, hogy ennek mi az ára, de hogy, vagy támogatásként, de hogy ez nekem már jó-e, szükséges-e, valakinek tényleg be tudom így úgy illeszteni a vállalatomba. Természetesen biztos, hogy egy nagy vállalatnál találunk ilyet, csak hogy ezt is egyből nézzük meg, hogy akkor nekem az mire lesz jó, illetve számoljuk azt is hozzá, hogy akkor hol töltöm, milyen töltőt kell nekem képíteni, ki tudom-e építeni a töltőt.
Mire fogom használni, amit sokat beszéltél, tehát ezt fel kell okosan mérni.
Tehát ezeket nézzük meg mindenképpen, mint hogy akár egy beosztottunknak egy csalódást érjünk el, vagy akár saját magunk hogyha mi használjuk ezt az autót, mert amúgy a nettó 20 millió forintba tényleg már hosszú hatótávú Tesla is belefér, Mercedes is akár, tehát hogy itt jönnek tényleg nagyon komoly nettó 20 millió forintos ajánlatok, mert erre a kereskedők is készülnek, hogy ami picit esetleg nettó 20 fölött van,
azt egy lehozza.
Importőri segítséggel hozzuk bele, és akkor már itt tényleg 500 km hatótávú autókról is tudunk beszélni. A teljes pályázat már kint van, úgyhogy mindenki el tudja olvasni, hogy mi hogyan vonatkozik rá. Nyilván, mivel egy EU-s támogatás, ugyanúgy egybe kell számítani, hogy eddig milyen támogatást kaptunk, hogyan kaptunk. Ami fontos, hogy a vállalatba bejelentett alkalmazottak száma az van kötve, hogy maximum hány autóra pályázhatunk. Úgyhogy ebből a szempontból a 10 fő alattiak, azt hiszem egy autó, a 250 főnél maximálva van ez a 16 darab autó, tehát ezek között van így elosztva. Ami viszont nagyon fontos, és ezzel sok emberben értetlenséget adott, és itt szeretném a kiírót is megértetni, hogy miért ezt kell kiírni, hogy az EU-nak fontos, hogy a támogatás az a vállalat kapja meg végérvényesen, akinek ez szól. Tehát ebből a szempontból kötelező tulajdonba kerülni ebbe a konstrukcióba a járműveknél, és akkor itt jön a magyar ÁFA törvény helyzete, ami ugye azt írja elő, hogy a vállalat egy autót használ saját célra, akkor annak az ÁFA tartalmát nem igényelte vissza a személyautónál. És akkor itt jött a kérdés, hogy akkor az indulástól kezdve 20 nap után legkésőbb tulajdonba kell kerülni. Ez azt jelenti, hogy ez leasing konstrukcióban így nehezen fél bele, mert az általában vagy 3 éves, 4 éves, 5 éves, és ugye a nyílt végű pénzügyi leasingnél lehet, vagy a tartós bérletnél az áfát bizonyos szintig visszaigényelni, meg a költségeket elszámolni. Viszont a nyílt végű pénzügyi leasing az arra épül, hogy a végén vagy megeszem, vagy nem, de ezt még nem tudom akkor, amikor az autót elkezdem leasingelni. Most ebbe a pályázatban teljesen egyértelmű, hogy a vállalatnak meg kell vennie az autót, tehát ez nem egy nyitott kérdés. Így marad elvileg csak az zárt végű pénzügyi leasing, amiben viszont az áfát nem igényelhetem vissza ebbe a konstrukció, hiszen tulajdonszerzésre irányul ez az zárt végű pénzügyi leasing szerződés. És akkor itt jött az a téma, hogy akkor igazából, hogyha az áfát bukom, és 2,4 millió forint kedvezményt kapok az autóra, akkor azzal gyakorlatilag határesetben van az, hogy adok is, meg kapok is, tehát hogy az áfát bent kell hagynom, cserébe kapunk 4 millió forint kedvezményt, ugye ez a nettó 16-20 millió forintos autóknál ez, vagy akkumulátor kapacitás függvényében, ez majd, hogy nem egyenértékű ez a két szám, és akkor már jobb, hogyha nyílt végű pénzügyi leasingelek, mint hogyha az igénybe venném a kedvezményt. Nyilván, amelyik vállalatnak van készpénze, és ezt ebbe bele tudja forgatni, és ő ezt számolta ki magának, hogy ez egy jó deal, akkor ez egy jó történet tud lenni. Összesen 9300-400 autóra van keret, ami azt nézzük, hogy tavaly 23-ban teljesen elektromos autóból forgalomba helyeztek durván egy ilyen 6000 személyautót és még ilyen 6-700 furgont, akkor ez egy jó nagy keret. Meglátjuk, hogy ez így ezekkel a áfa visszaigényelhetetlenség témakörével fog jutni. Ebből az egész keretből a flotta kezelők ki vannak zárva. Nekünk nyílik egy másik keret, ami egyelőre egy kisebb keret.
Speciális.
Egy speciális keret, amin konstrukción keretén belül az ígéretek szerint kamatmentes hitelt vehetünk föl, és ebből vásárolhatunk autót, amit bérbehatatunk ügyfeleknek. Tehát ebből a szempontból ez a konstrukciói kamatmentes hitel, de az autó vételárból nem kapunk kedvezményt, de az ügyfél az ÁFA céges magánhasználat arányában visszaigényelheti. Ez így az ígéretek alapján jobbnak hangzik. Itt viszont mi, mint flottakezelők leszünk korlátozva, hogy maximum mennyi támogatást vehetünk föl. Ugyanúgy ez a Repower EU történet keretén belül ugye itt meg van szabva, hogy durván egy cég ebbe az egész újraindításos történetbe magyar forintra átszámítva 850 millió forintnyi támogatást vehet föl. Ezt, hogyha máson nem használta föl, és elosztjuk 15-20 millió forintokkal, azért 40-60 autó.
Húzol egy szummát, jó? Hogy akkor most, ha én vállalkozó lennék, és a te fejeddel gondolkoznék, és nyilván te ebben nagyon komoly csak a tényeket mondtad, akkor most mire juthatok, vagy milyen választási lehetőségeim vannak?
Ha van készpénzállomány, és jó dealnek tűnik személyautóra ez a 4 millió forintos kedvezmény, és az elektromos autó megfelel, és hozzászámoljuk még azt, hogy töltő is kell, akkor ez egy jó történet. Haszongépjárműveknél, hogyha nekünk cél a tulajdonszerzés, vagy úgy gondoljuk, hogy a tulajdonszerzés az nekünk minimális kockázattal jár, akkor haszongépjárműveknél is tud egy jó díl lenni, mert ott az áfát alapból ugye a törvény szerint vissza lehet igényelni. Minden mellett én megvárnám, hogyha vállalkozó vagyok, hogy ez a flottakezelői pályázat ez hogyan fog kinézni. de jó, ha már az ember tudja, hogy milyen autót szeretne és hogyan, és akkor ezzel a kapcsolatban már ott lesz az a döntési helyzet, hogy oké, nem kell keresgélnem, hogy milyen autót szeretnék, vagy mi az, ami tényleg nekem jó, és hányat hogyan. Ebben a flotta kezelői pályázatban nem a vállalkozók lesznek korlátozva, hogy hány autót vihetnek, hanem a flotta kezelő. Tehát ilyen szempontból lehetséges majd egy minimális sorbanállás, de azt is elképzelhetőnek tartom, hogy ez a 30 milliárdos keret ez így elindul, látják majd, hogy hogyan fogy, hogyan nem fogy, és biztos, hogy cél mindenkinek, hogy ez a pénz, ez bekerüljön a gazdaságba, felhasználjuk, fiatalodjon a flotta park, ami Magyarországon 16 éves átlag életkorral büszkélkedik sajnos, és hogy ez a pénz autókba kerüljön, úgyhogy akár még arra is van remény, hogy ezt úgy felülvizsgálják, hogyha látják, hogy ez a konstrukció így nem annyira vállalkozóbarát, akkor ezt valahogy úgy megforgatni, vagy a flotta kezelői keretet bővíteni, vagy bármi, amivel ez a pénz, ez az utakra kerülhet fiatal autók formájában, mert ez mindenképpen segíti azt, hogy egy modern közlekedésünk legyen, és ebbe előrébb tudjunk lépni, hogy a 16 éves autók átlag életkorát egy kicsit feljebb húzzuk.
Bátran előre mentek ezen a területen? Csak egyetlen kérdés, nagyon röviden, most még egy bútoráruház is bejelentette az elmúlt hetekben, hogy akadozik az ellátás a hajóforgalom korlátozása miatt ugye a tengeren. Érzékeltek bármit ebből, vagy fogtok, mit gondolsz?
Hát már leállt ugye gyár, a magyar Suzuki gyár részben emiatt állt le. Mindenképpen, tehát ezek most olyan játszmák, amik én nem vagyok történés, csak ugye híreket olvassa az ember, tehát ez mindenképpen ilyenkor
benne van a pakliban,
hogy akkor hosszabb úton jön a hajó, akkor az megint több költség, vagy egyáltalán elindul-e.
Később írid, de drágábban írid az alkatrészt.
Ezek mind ott lesznek, annyi talán a szerencsétlenségben, hogy az ukrajnai háborúból, meg a Covidból nagyon sok cég megtanulta azt, hogy nem lehet európai raktározást megúszni. És ezért is Magyarországon is, és sok más országban is a raktárkapacitást fölnövelték, és beraktároztak. És talán ebből következően, aki már ezzel a projekttel úgymond végzett, az ezeket a incidenseket talán jobban tudja, rugalmasabban tudja áthidalni.
Egy hónapja találkoztunk utoljára, a kínai autók azóta töretlenül jönnek előre?
Jönnek.
És ez a fajta alkatrész ellátási probléma és az összes több, amiről most beszélgettük.
Még nem olyan számosságú a forgalomhelyzet autók, amiknél ezt így ki lehetne mérni. Mindenképpen erősen jönnek tovább, és ahogy ugye most már tényként közlik a hírekben, hogy a BYD gyár Szegeden itt van, ugyanezt várják, hogy Mexikóban hasonlóan a kínaiak letelepítik a gyárakat, és onnét meg Észak-Amerikát indítják útjára. Most tudjuk, hogy még egy privát tulajdonú kínai márka Magyarországon ebben a negyed évben elindul, és importőri szinten is, és két márkával jön, az alapmárkával, meg a prémium márkával, tehát hogy még várható egy, kettő, három. Aztán nyilván ez így megtalálja a helyét, beilleszkedik a mértékét, meg majd egyrészt ellöntik a fogyasztók, másrésztről pedig, hogy hogyan reagálja le az európai autóipar, meg az Európai Uniós szabályzás ezt a témát.
Nagyon szépen köszönöm, Lakatos Gergely, MHC Mobility üzletfejlesztési vezetője. Elektromos autópályázat, leginkább ez volt most a fókuszban, de ahogy mondtad, akkor érdemes most ugye a flottás kiírást megvárni a vállalkozók.
Én azt gondolom, hogy igen, mert az is hamarosan itt lesz. A másik oldalról meg, ha tényleg nézzük, hogy tavaly 5-6 ezer autó fogyott el, most meg 9 ezerre van pályázat, nem gondolom, hogy ebben a konstrukcióban ezt olyan gyorsan elkapkodnak. Aztán a meglepetés lesz, akkor meglepetés, de kevésbé hiszek.
Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.